Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. Új elnököt választott az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója. A szervezet történetében először nő vette át a legfontosabb tisztséget. A mai naprakészben a kisebbségi ernyő szervezet múltjáról, jelenéről és jövőjéről beszélgetünk. Arról, hogy mit jelent ma kisebbséginek lenni Európában, és milyen eszközökre, együttműködésre és szemléletváltásra van szükség ahhoz, hogy a kontinens nemzeti és nyelvi közösségei sikeresen eligazodjanak az új társadalmi, technológiai és politikai kihívások között. Vendégeim Schubert Olivia, a FUEN frissen megválasztott elnöke, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának az elnök helyettese, valamint Vince Loránt, a szervezet múlt héten leköszönt elnöke, európai parlamenti képviselő. Velük arról is beszélgetünk, hogy hogyan folytatódhat a szervezet megújulása, milyen szerepet kaphatnak a fiatalok és a nők a jövő FUEN-jében, és milyen kihívások várnak az európai kisebbségekre a következő évtizedben. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat.
Köszönöm szépen.
Köszi a lehetőséget.
Schubert Oliviához fordulok elsőként. Ön az első nő a FUEN élén. Ezt emeli ki egyébként több cikk is, sokan címben is. Ön is úgy érzi, hogy ideje volt, hogy nő vegye át az elnöki tisztséget a FUEN élén?
Köszönöm a kérdést, amit most már azért többször is megkaptam több helyről. Érdekes módon én ezen nem gondolkodtam, amikor jelöltettem magam, illetve amikor úgy döntöttem, hogy indulok a pozícióért. Úgy tűnik azonban, hogy ez a mai világban még mindig sokat számít, illetve még mindig nem természetes, hogy most egy hölgy vagy egy úr tölti be ezt a vezetői posztot. Én biztos, hogy vannak más prioritásaim, esetleg egy kicsit más módon működök, de én azt gondolom, hogy ez most nem férfi vagy női függő, hanem egyszerűen a személyiségtől is függ. Azt láttam és hallottam is, hogy többen ezt emelték ki elsőként, de én nagyon bízom benne, hogy inkább a tudás, a tapasztalat számít, illetve azt, hogy az múltban mennyit tettem a nemzetiség ügyért, és hogy a jövőben mit szeretnék még tenni.
Vince Loránt, milyen szempontból van jelentősége ennek a hírnek? Így férfi központú azért, valljuk be, a politizálás még az Európai Unióban is, Erdélyben, meg talán végképp.
Én annyiban árnyalnám a képet, hogy Schubert Olivia az első női elnök jelölt volt, és meg is nyerte. Tehát, hogy erre nem volt precedens, nem az, hogy mindig volt női jelölt, aki rendre alul maradt a férfiakkal szemben, hanem nem volt jelölt, és sajnos ez a helyzet a közéletben több szinten, már tulajdonképpen helyi szinten az önkormányzatokban kezdődik, hogy kevés is a női jelölt, és valószínűleg, hogy az erőfeszítés a társadalom részéről az kell legyen, hogy vonzó legyen, és nyitott legyen a nők számára a közéleti pálya, de utána én igazából abban hiszek, hogy teljesítményorientált legyen, illetve programorientált legyen a választás, nem valamiféle gender kvótának való megfelelés, de én nagy örvendek, hogy Olivia lett a FUEN elnöke, hiszen olyan élettapasztalata van, szakmai tapasztalata van, annyi mindent letett ezen a területen is, kisebbségvédelem, magyarországi nemzetiségek az asztalra, hogy abszolút méltán ott a helye, hogy vezesse ezt a kisebbségi ernyőszervezetet Európában.
Ha már kvótáknál tartunk, Schubert Olivia a második magyar a FUEN élén, ha fogalmazhat ki, jön erdélyi magyar, romániai magyar volt Vince Loránt, aki több mandátumon keresztül is vezette a FUEN-t, Schubert Olivia magyarországi német, de hogy magyarul is beszél, Tárnok Balázzsal elnök. Amikor Schubert Olivia lett a FUEN elnök, akkor azt kérdezte az egyik kollégám, hogy hát ekkora befolyásuk van a magyaroknak a FUEN-ben, Vince Loránt. Nagy befolyásuk van a magyaroknak a FUEN-ben?
Inkább annak van nagy befolyása, amit mi képviselünk, hiszen mi abban hiszünk, és az én elnökségemnek az egyik célja az volt, hogy a közép-kelet-európai kisebbségek törekvéseit, prioritásait behozzuk a FUEN-be. Addig nagyon nyugat-európai orientált volt a FUEN tevékenysége, a német-dán határvidékre, picit Dél-Tirolra korlátozódott, de hogy nem látszott Kelet-Európa, akkor is, hogyha a bővítés már jó rég történt, Christoph Pán professzor idejében a 90-es években, de nem leltek beleszólást a közép-kelet-európai kisebbségek, nem azért, mert ebben megakadályozták, hanem nem volt bennük ez az ambíció, jelen voltak, de nem promoválták saját magukat. Ez egyébként hátrány sok szervezetben, és több helyen láttam, hogy ha van szándék, és akkor fellép egy ilyen közös erőként ez a térség, akkor nagyon eredményes tud lenni, és azt gondolom, hogy ráadásul nagyon kiegyensúlyozottan tudtuk a FUEN-t vezetni ebben az időszakban, tehát nem billent a mérleg, vagy minden prioritás Közép-Kelet-Európa fele, hanem egy egészséges egyensúlyt teremtettünk, beszéltünk a jó példákról Nyugat-Európában, és mindig mellé tettük, hogy hol van javítani való a különböző közép-kelet-európai térségekben. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ezzel nyert a FUEN, és nyert az európai kisebbségvédelem, hogy inkább figyelünk Kelet-Európára, és azt gondolom, hogy ezt értékelték a küldöttek is. Hadd ne mondjam, hogy egyébként, ha megnézzük így egyen a szervezeteket, akkor a közép-kelet-európai, sőt a volt szovjet tudótállamokban lévő kisebbségi szervezetek túlsúlyt jelentenek a FUEN-ben. Hát aki ez nem látja, az nehezen tud számolni, és nehezen tud egy elnökválasztási kampányt megnyerni a FUEN-ben.
Schubert Oliviától kérdezném, Vince Lorántról sokat tudunk, mi itt erdélyi magyarok, székelyföldi magyarok, régóta közéletben van. Ön, ha visszatekint az elmúlt évtizedekre, akkor mi volt az a pillanat, amikor úgy tudta, vagy eldöntötte azt, hogy vezetőként szeretne dolgozni a kisebbségek ügyéért, illetve mit fontos az erdélyi magyaroknak tudniuk arról a Schubert Oliviáról, aki a kisebbségi ernyőszervezetnek az elnöke, az új elnöke?
Igen, mi magyarországi németek talán nem kerülünk annyira az újságok főoldalaira, illetve kevesebbet hallani rólunk, annak ellenére, hogy elég nagy közösséget képviselünk. A legutóbbi népszámlálás alapján körülbelül 150 ezeren vallották magukat magyarországi németnek, és nekünk egy 30 éve működő, nagyon eredményes és stabil önkormányzatunk van. Ugye a 90-es évek után a kisebbségi törvény, a 93-as kisebbségi törvény elfogadása után alakulhattak meg a nemzeti, az elismert kisebbségeknek, nemzetiségeknek az országos önkormányzatai. Mi is 95 óta folyamatosan működünk, és én már akkor becsatlakoztam ebbe a munkába, én már tudatosan az egyetemi éveim alatt is készültem a nemzetiségi érdekképviseletre. A Kölni Egyetemen végeztem, többek között Brunner professzor úrnál, aki a kisebbségi jogoknak és a kelet-európai jognak az egyik legnagyobb szakértője és képviselője volt. És ahogy hazatértem 2002-ben Magyarországra, akkor azonnal ezen a területen helyezkedtem el, először a kisebbségi hivatalban, utána pedig 2007-től folyamatosan az Országos Német Önkormányzatnak dolgoztam. 5 év kihagyással, amikor az Audi magyarországi gyárába mentem dolgozni, mint egy személyügyi vezető, de ez alatt is folyamatosan tiszteletbeli alelnökként figyelemmel kísértem az önkormányzat munkáját, és 2019 óta dolgozok most újra főállású elnök helyettesként az Országos Német Önkormányzatnál.
Miért a FUEN? Miért döntött úgy, hogy első nőként megpályázza a FUEN elnöki tisztségét?
A FUEN se ismeretlen számunkra, hiszen az Országos Német Önkormányzat már a 90-es évek óta tagja a FUEN-nek. Akkoriban, a 90-es években nagyon sok német partnerszervezettel voltak kapcsolataink, illetve akkor kezdődtek főleg az intenzív kapcsolatok, hiszen mint német anyanyelvűek számunkra a német nyelvű országok, főként elsősorban Németország, de a belgiumi németek, vagy épp a dél-tiroliak is hihetetlenül sok segítséget adtak, és ők voltak számunkra az első külföldi kapcsolat, akik segítettek az érdekképviseletnek a megalapításában, akik segítettek az intézményrendszerünknek a felépítésében, és itt nem csak szakmai, hanem anyagi segítségre is gondolok. Tehát a 90-es évek egy nagyon-nagyon intenzív időszak volt, és ekkor kerültünk mi is a FUEN látókörébe, illetve ezeken a partnerszervezeteiken keresztül lettünk mi is tagok. Úgyhogy a FUEN munkáját én már lassan 30 éve ismerem, és eddig is aktívan vettünk részt benne, ugyan nem elnökségi szinten, illetve nem olyan szinten, ami mondjuk minket kiemelt volna a többi tagszervezet közül, de az elmúlt 3 évben én már alelnökként dolgozhattam a szervezetben aktívabban is, úgyhogy már megismertem ilyen oldaláról is a munkát, és ez az alelnöki pozíció, illetve az alelnöki évek azok mondatták ki velem akkor ezt a döntést, hogy igen, szívesen lépnék még egy fokkal feljebb.
Schubert Olivia, a FUEN, az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniójának az új elnöke, valamint Vince Lóránt, a FUEN leköszönt elnöke a mai napra kész vendégei. Beszéljünk a kisebbségi ernyőszervezet múltjáról, jelenéről, jövőjéről. Vince úr, milyen szervezetet hagy hátra, hogy gondolja, milyen a mérleg? Ezt a mérleget ön el kellett, hogy készítse, amikor átadta a stafétát. Milyen szervezetet hagy hátra?
Hát lehet, hogy jobb ezt kívülről nézni, és jobban el tudják olyanok mondani, akik ismerték a FUEN-t ezelőtt 12 évvel, és el kell elmondják a véleményüket, hogy milyen lett a FUEN azóta. Az én véleményem nyilván szubjektív. Mindenképpen két része van, az egyik a szervezetépítés, a másik meg a tartalmi eredmények, amik az európai kisebbségvédelemhez tartoznak. Szervezetileg én azt gondolom, hogy jelentősen megerősödött a FUEN. Én egy jelentős adóssággal vettem át, egy félállású alkalmazottja volt, most pedig egy 1,5 millió eurós költségvetésből gazdálkodó, több mint 20 alkalmazottat foglalkoztató szervezetirodával Flensburgban, Brüsszelben, Berlinben, nagyon sok tevékenységgel, projektekkel, különböző munkacsoportokkal, amelyek mindegyik a maga életét éli a szervezeten belül, és egy olyan FUEN, amelyet ismernek Európában. Ma Európában, ha azt mondják, hogy kisebbségvédelem, és elkezdenek erről a témáról beszélni, biztosan a második mondatban előkerül a Minority Safe kezdeményezés és a FUEN, amely ennek a kezdeményezésnek az életét kísérte, koordinálta. És akkor ezzel már át is térek a tartalmi részre, hiszen amit ezen a területen tettünk, vagyis hogy a kisebbségvédelem felkerült az Európai Unión napirendjére, ez önmagában egy hatalmas előrelépés ahhoz a szürke zónához képest, ami az elmúlt 30 évben jellemezte a kisebbségvédelmet. Egy hatalmas hullám, pozitív hullám volt a 93-ban, amikor elfogadták a kisebbségi keretegyezményt és a nyelvi kartát, ami ráadásul a jugoszláv háború nyomán egy ilyen rendezési folyamatnak a része volt Európából, de azóta semmi jelentős nem történt. Ugyan a bővítési hullám magával hozta a koppenhágai kritériumokat, amelynek a tagjelölt államoknak meg kellett felelniük, így Románia is, Magyarország is, de azért utána jelentős dolgok nem történtek, a helyzete az őshonos kisebbségeknek viszont nem javult, tehát nyilván nem lett volna indokolt feltétlenül forradalmi újításokat hozni a kisebbségvédelemben, hogyha nem látnánk azt, hogy az asszimiláció jelen van a közösségekben, a jogfosztás ott van, a jogi bizonytalanság, az oktatással, anyanyelvhasználattal kapcsolatos problémák, tehát ez indokolta az európai fellépést, és erre épült a Minority Safe Pact kezdeményezés. Talán ez jellemzi a leginkább az elmúlt 12 évet az én szempontomból, de mondom, kívülről lehet ez másként látszik.
Kívülről az látszik, hogy a Minority Safe Pact kezdeményezés nem ért célba.
Így van.
Kudarc?
Nem, azt gondolom, hogy egy olyan út, amelyet kipróbáltunk, egy olyan új jogi eszköz volt, amelyet előttünk mások még nem próbáltak ki. Mi sem tudtuk, hogy mivel, hogy hova fogunk vele eljutni. Azért minority safepack ide vagy oda, ha megnézzük azt, hogy az Európai Unióban a lisszaboni szerződéssel létrehozott kis európai polgári kezdeményezések egy egészen kudarcos történet, hiszen 11 sikeres kezdeményezésből egyetlen egy esetében sem történt jogalkotás. Én azért erre nem vettem volna mérget a kezdetben, hogy ez egy ilyen porhintés, amivel a polgárok szemét kiszúrják az intézmények, tehát hogy van egy jogi lehetőség, élnek vele a polgárok, de hát nincsen következménye, mert végül a bizottság nem kezd jogalkotásba, a bíróság pedig azt mondja, hogy hát szíve joga a bizottságnak mérlegelni és dönteni. Tehát ezt senki nem tudhatta előre, mi pedig azt mondtuk, hogy kár volna elszalasztani ezt a lehetőséget, és használjuk ki arra, hogy összeállítunk egy jó programot, mobilizáljuk a kisebbségi társadalmat és a többséget is, államok támogatását szerezzük meg, és a végén pedig akkor a bizottság kénytelen lesz pozitívan dönteni. Sajnos ez az utóbbi nem történt meg, addig minden egyes szakasz, minden egyes lépés sikeres volt, de a bizottság nem állt a helyzet magaslatán. Azt gondolom, hogy ez nem a FUEN kudarca, vagy nem az én személyes kudarcom, mert ez nem volt belekódolva a rendszerbe. Tehát ha mi lennék az egyetlen egy sikertelen kezdeményezés, mondjuk másik 10 mind sikeres volna, vagy nagy többségük, akkor azt mondanám, hogy lehet, hogy a mi készülékünkben is van hiba, de így ezzel én ezt nem érzem.
Schubert Oliviától kérdezném, a Minority Safe Pack az itt indult Erdélyben, itt gyűltek össze az európai kisebbségeknek a vezetői, itt indult az ünnepélyes aláírásgyűjtés. Nálunk egy felfokozottabb várakozás övezte a Minority Safe Pack-et Magyarországon, a magyarországi németek körében. Milyen volt ennek a visszhangja, illetve annak a visszhangja, hogy nem kezdődött jogalkotás?
Azt gondolom, hogy ugyanolyan nagy lelkesedéssel álltunk mi is neki annó az aláírásgyűjtésnek, nem csak magyarországi németek, hanem a többi itteni magyarországi nemzetiség is. Jelenleg ugye a szlovákok, a ruszinok és a románok is tagjai a FUEN-nek, de elmondhatom, hogy mind a három elismert 13 nemzetiség nagy lelkesedéssel támogatta akkoriban ezt a kezdeményezést, és teljes mértékben egyetértek Vince Lorenttal abban, amit eddig elmondott az MSZPI-jal kapcsolatban, és szeretném még egyszer kiemelni, jelenleg nincsen jobb jogi lehetőség a kezünkben, mint ami ez megadatott, amikor elindíthattuk ezt a polgári kezdeményezést, és azt gondolom, hogy nagyon sokan nagyon nagy várakozásokkal és nagyon nagy reményekkel indultak el. Mi is nagy lelkesen gyűjtöttük az aláírásokat, és nagyon pozitívan álltunk hozzá, annak ellenére tudtuk, hogy az Európai Bizottságban, illetve az Európa politikában a kisebbségpolitika és a kisebbségvédelem továbbra is a nemzetállamok hatáskörében marad, és hogy nagy valószínűséggel ott is szeretnék tartani. Ennek ellenére megvolt az a közös vágy, és megvolt az a közös akarat, hogy igenis fellépünk, és a hangunkat hallatjuk, és azt gondolom, hogy kivételesen nagy lehetőség volt ez számunkra, és csak azt tudom mondani, amit Lóránt is mondott, hogy abszolút nem érzem ezt a mi kudarcunknak. Egyike voltunk annak a nagyon-nagyon kevés kezdeményezésnek, amely eljutott egyáltalán odáig, hogy érvényes volt, hogy összegyűjtötte az aláírásokat, és ugye azért egy elég hosszú harc végén vagyunk, hiszen azért ez most már egy hosszú időszak volt, de ez most megmutatta újra, hogy bizony a bürokrácia, illetve az a fajta eljárásrend, amivel jelenleg ezek a polgári kezdeményezések zajlanak, hogy ez az eljárásrend, ez bizony nem kedvez számunkra, hiszen ez egy olyan jellegű időszakot ölel fel, ami sokszor számunkra beláthatatlan. Tehát ha azt mondjuk, hogy most ez elindult, most már sok évvel ezelőtt, és még csak most jutottunk a végére, akkor ez azért nem túl biztató számunkra.
Vince Laurent beszélt arról, hogy milyen szervezetet hagy hátra, beszélt arról, hogy sikerült stabilizálni a FUEN-nek a finanszírozását. Európai parlamenti képviselőként is beszél Vince Laurent, és én innen a mikrofonnak erről az oldaláról gondolom úgy, hogy neki EP képviselőként lobby ereje is van. Ön nem európai parlamenti képviselő, nincs annyit Brüsszelben, mint Vince Laurent. Hogy gondolja, sikerül megőrizni ezt az anyagi stabilitást? Sikerül? Lesz önnek is hasonló lobby ereje, mint Vince Laurentnak Magyarországról?
Hát én bízom benne, hogy azért a mi saját kiterjedt hálózatunkkal is hozzá tudunk, kapcsolati hálónkkal is hozzá tudunk járulni majd a munkához. Tény, és ez egy hihetetlen nagy pluszt jelentett számunkra, hogy Laurent egyben az Európa Parlamentben is képviselte a kisebbségi ügyeket, és tény, hogy én jelenleg Magyarországról, és mint önkormányzati vezető vagyok jelen. Ugye Laurent személyében ez egy egyedi eset volt számukra, hiszen előtte nem volt még hasonló példa, és ez meg is mutatta, hogy milyen sokat jelent az, hogyha valaki úgymond a belső körökben található, és onnan tudja még támogatni az ügyet. Nagyon bízom benne egyrészt, hogy ez az együttműködés ez továbbra is megmarad, hiszen a parlamenti kisebbségi munkacsoport, amelyet Laurent vezet, az továbbra is aktívan szeretné támogatni a FUEN munkáját, illetve bízom benne, hogy ez a szoros együttműködés megmarad a jövőben is. Másrészt a mi oldalunkon pedig főként a német állammal, illetve a német nyelvű kisebbségekkel való együttműködés, akik eléggé erősek és elég vezető pozícióban is vannak, akár a FUEN-en belül, akár a finanszírozás tekintetében, hogy velük azért van olyan kapcsolatunk, és van olyan együttműködésünk, hogy ez segíthet még a jövőben.
Vince úr, nagyobb a lobby erő, vagy csak én láttam úgy a mikrofonnak, vagy én érzem úgy a mikrofonnak erről az oldaláról?
De ahhoz, hogy folyamatában értékelhessük ezt a helyzetet, vissza kell mennünk 2009-be. Én akkor kerültem Brüsszelbe, ez most már 16 éve. Mi volt az, amit én itt találtam akkor kisebbségvédelmi erőfeszítések terén? Ugye az RMDSZ elnökének megbízásából jöttem külügyi titkárként, pont hogy a kisebbségvédelem terén kezdjük el a dolgokat egy kicsit felpörgetni. Mikor odajöttem, akkor a kisebbségvédelem magyar ügy volt a mi szempontunkból, amire megoldást kértünk. Minden héten születtek nyilatkozatok, nyílt levelek, és nem volt egy szoros becsatornázás a többi európai kisebbség életébe, és pont ez a szemléletváltás, amit én javasoltam, és amelyet Magyarország kormánya is elfogadott 12 évvel ezelőtt, amikor azt mondtam, hogy legyen egy közös európai erőfeszítés, amelyben a magyarok ugyanolyan szereplők, mint a többiek, de próbáljuk meg mi fújni a passzát szelet. Tehát, hogy javaslatokat tenni, programot javasolni, ennek a megvalósítási módját is kidolgozni, és ez indult el tulajdonképpen a Minority Safe Pack által, és így sikerült egy közös európai ügyé tenni a kisebbségvédelmet, és én akkor nem válogattam abban, hogy melyik eszköz, mikor FUEN, akkor elsősorban az, de éreztem a korlátait is a civil szervezeti munkának, és ezért erősített rá a politikai szerep szintén eszközként, hogy európai parlamenti képviselőként nyilván másképp nyílnak az ajtók, több találkozót lehet szervezni, a nyomásgyakorlás erősebb tud lenni, másfajta szereplővé válik az ember, és akkor ez a házasítás, ez egy egy kiváló lehetőség volt. Én mostanra azt gondolom, hogy ez így egy helyes döntés volt, de sokan vitatták a FUEN-ben is. Azt mondták, hogy miért kell egy politikus a civil szervezet élére, hogy akkor az majd elviszi egyfajta ideológia irányba a FUEN munkáját. Én már kényesen vigyáztam egyébként erre a politikai egyensúlyra a szervezeten belül. Mások nem voltak ilyen előrelátóak, és azért próbálták húzni. Illetve az a veszély is nyilván fennállt, hogy akkor jelentéktelenedik a FUEN egy politikai szerep mellett. Én szerintem ez sem történt meg. Úgyhogy kihasználtuk a lehetőségeket, az eszközökkel éltünk, azt tudom mondani, és jelentőset változott ebben a 16 évben az európai kisebbségvédelem. Tényleg láthatóvá tettük, és ez látszik a reakcióból is, a különböző intézmények reakcióiból. Az, hogy a FUEN kongresszusi határozataira államfők, kormányfők válaszolnak, nemzetközi szervezetek írnak levelet korábban, el sem jutott hozzájuk, senki tudomás nem vett a FUEN-ről, de sikerült egy ilyen magasabb polcra helyezni a szervezetet és az ügyet kétségtelenül.
Schubert Olivia, Vince Laurent beszélt arról, hogy milyen szervezetet hagy hátra, elmondta azt, hogy igazából pozitívumokat említett a FUEN-ről. Ön az elkövetkezendő időszakban milyen kihívásokat lát, amelyeket meg kell tenni annak érdekében, hogy a FUEN még jobb legyen, hogy a FUEN szintet lépjen, mert elfogadhatjuk azt, hogy a FUEN az most nagyon jól működik, de hogy mindig lehet még jobb valami.
Ez abszolút így van, és tény, hogy nagyon sokat lépett előre a FUEN, ezáltal elég magasra téve is a mércét és a lécet, amit meg kell ugrani. Laurent, ahogy elmondta, tényleg én emlékszem még, hogy a 90-es években, amikor csatlakoztunk, akkor hol tartott a FUEN, emlékszem arra, hogy milyen szorványos kezdeti kezdeményezések voltak, milyen egyszerű projektekkel indultunk, és ahhoz képest elmondhatom, hogy egy komplex, nagyon stabilan és nagyon felépített intézmény hálózatot építettünk fel, és vettem most át. Nagyon fontos szerepet játszanak itt főként a nyelvi közösségek által alkotott munkacsoportok, de azok a projekteket is, amiket az elmúlt években elindítottunk. Számomra az egyik kulcsfontosságú kérdés, hogy ezek a projektek, amiket elindítottunk, tudjuk-e tovább folytatni, illetve hogy ezekből a projektekből és ezekből a találkozókból tudnak-e folyamatos és folytatólagos tevékenységek kifejlődni. Én nagyon szeretném ösztönözni a tagszervezeteket arra, hogy a következő években egy-egy konferencia, egy-egy közösen megszervezett rendezvény után minél több utóprojekt jöjjön létre, minél több együttműködés jöjjön létre a tagszervezetek között, és itt főként a nyugat- és kelet-európaiak közötti együttműködésre gondolok, ami azért egy bizonyos szinten megakadt, és ahhoz, hogy egységes maradjon a FUEN, ahhoz, hogy előrébb tudjunk lépni, ahhoz mindenképpen szükséges az, hogy az összes tagszervezet egymással egy szinten és szorosan működjön együtt. Úgyhogy ehhez mindenképpen szükségünk van majd minden tagszervezetnek az akaratára, illetve arra is, hogy amiket elindítunk, témákat, projekteket, azokat következetesen ők is mind vigyék tovább.
Arról olvastam, amikor erre a beszélgetésre készültem, hogy a FUEN-ben kevés a fiatal és kevés a női szereplő. Ezt ön megerősíti, illetve ha valóban így van, akkor tudja-e ön növelni a fiataloknak, illetve a nőknek az arányát, illetve az aktív részvételét a szervezetben?
Igen, itt azért tegyünk különbséget a FUEN és a tagszervezetek között, hiszen magának a FUEN-nek nincsenek egyéni tagjai, hanem a tagszervezetek a tagjai, és az, hogy a tagszervezetek a saját szervezeteiket hogy építik fel, és mennyire támogatják a fiatalokat, az egyrészt az ő saját felelősségük és feladatuk. A FUEN annyit tud tenni, hogy különböző eszközökkel ösztönzi őket erre. Most én a saját példánkból tudok kiindulni, a magyarországi németek, mi 15 éve elindítottunk egy fiatalitási akciót. Szinte az összes területen, amin működünk, tehát a közélettől, a helyi önkormányzati szervektől kezdve, az oktatáson át, kulturális témákban, szociális területen mindenütt célzottan támogattuk a fiatalok részvételét, és ma eljutottunk odáig, hogy 15 év elteltével a helyi önkormányzatokban megsokszorozódott a fiataloknak a szerepvállalása. Az Országos Német Önkormányzat Közgyűlésének több mint fele 40 év alattiakból áll. Az oktatásban sikeresen ösztöndíjprogrammal be tudtunk hozni rengeteg fiatalt, és azt gondolom, hogy mindegyik tagszervezet számára fontos, hogy egyrészt lássák másoknak a példáját, lássák, hogy mások ezt hogy csinálták, és hogy tudtak eredményeket elérni, illetve az a nyitottság is kell, amivel hajlandóak vagyunk egymástól tanulni, és egymásra odafigyelni. És én bízom benne, hogy ez mind a fiatalok, mind a nők tekintetében a tagszervezetek számára új lehetőségeket nyitnak, hiszen semmelyik tagszervezet nem fog, tehát tudatában kell lennie annak, hogy nem tud túlélni, illetve nem tudja a jövőjét felépíteni, hogyha nem fogja bevonni a következő generációt.
Vince Loránt, az erdélyi fiatalítást, a nők aktívabb részvételét hogyan látja?
Éppen azon gondolkodtam az Olivia válaszai alatt, hogy azért van egy ifjúsági szervezet, amely partnere a FUEN-nek, az Európai Nemzetiségi Ifjak Szervezete, ilyen, és azt kell mondanom, hogy mostanra ez a szervezet nem tölti be a szerepét, most már nem vagyok FUEN elnök, úgyhogy akár kritikát is megfogalmazhatok. Szóval ezek a fiatalok ilyen divatos társadalmi témákkal foglalkoznak, hadd ne térjek ki a részletekre, viszont nem beszélnek a nemzetiségi fiatalok kihívásaival, problémáival, az oktatással, azzal, hogy például a közéletbe ők hogyan tudnak beépülni az adott országban, ahol élnek. Tehát mostanra kiüresedett a szervezet, mert azok a szervezetek, akik ezt a vonalat nem támogatják, egyszerűen távol maradtak, és ez a nem jó megoldás, hiszen amennyiben mindenki a tagszervezetek közül elmenne a ilyen ülésekre, akkor kiderülne, hogy alakítani lehet, át lehet venni a vezetést, és más prioritásokat megfogalmazni, úgyhogy én a miértet is arra biztatom, hogy mivel tagja ilyennek, menjen el, és vegyenek részt a munkában, mondják el, hogy kell javítani ezen. Hasonlóképpen a nők, én azt gondolom, hogy ráadásul a saját programja a FUEN-nek, amivel a nők fele fordult, így nemzetiségi nők, vagy kisebbségi nők, ez most már jelen van a FUEN munkájában, és azt gondolom, hogy nem lehet bármilyen módon is kirekesztéssel vádolni a szervezetet. Tényleg, aki jelölt, az meg is szerezte a tisztséget a mostani választáson is. Sajnos, hogy az alelnökök között nincs egy másik nő Olivia mellett, és ez nem biztos, hogy jó. Tehát, hogy jó, ha van a társadalomban egy egyensúly, és erre bíztatnék mindenkit, akit ez a téma érdekel, hogy legyen aktív, vegyen részt az alapszervezetek munkájában, az RMDS-ben is, hogyha az alapszervezetekben kevés a nő, vagy azok a nők, akik ott vannak, mindig férfiakat promoválnak egy magasabb tisztségre, akkor nyilván, hogy ahogy a piramis nő, úgy egyre kevesebb a nő jelenlét, holott ennek semmi alapja nincsen, és valóban bátorítani kellene a jelenlétet, és ez számos kezdeményezés, több megközelítés van, de nagyon nehéz egy jó receptet találni erre. Talán a személyes ambíció és az, hogy legyenek elkötelezett nők, akik ezzel a témával foglalkozni akarnak, úgy lehet ezzel a jelenlétet is növelni a szervezetekben.
Ön elnökként mindig nyitott volt a fiatalok hangjára, a nők hangjára, a nem a férfi politikusok által bemutatott meglátásokra?
Azt mondom, hogy a női javaslatok úgy nem jelentek meg, hogy ezt mérlegelni kellett volna, hogy ez női vagy férfi javaslat. Én eléggé butaságnak is tartom az ilyen megközelítést. A fiatalok esetében viszont igen. Én sokkal nyitottabb voltam, és sokkal szorosabb együttműködést el tudtam volna képzelni a jennel, hogyha ha olyan javaslatokat fogalmaznak meg, hogyha ők azok, akik azt mondják, menjünk el ide vagy oda, mert ott egy jó dolog, azt csináljuk. Sokszor még a saját rendezvényeikre sem hívtak el őszintén, míg ők természetes módon beépülnek a FOEM munkájába, a ilyen elnöke automatikusan az elnökségnek a tagja is. Ez a viszony így nem volt kölcsönös, de azt gondolom, hogy ez nem általában a kisebbség közösségekben élő fiatalok rovására írható, mint inkább egy szerencsétlen szervezeti felállás, ami a FOEM-ben van. Úgyhogy számomra mindig a fiatalok esetében mindig nagy nyitott vagyok, mert rengeteget tanulhatok tőlük, hiszen ők egy olyan új nemzedék, teljesen más eszközökkel élnek, teljesen másként látják a világot, és mi, akik most már középkorúak vagyunk, hogyha nem igazodunk hozzá, ha nem vagyunk hajlandóak tanulni, akkor mi leszünk azok, akik lemaradnak, ők jönnek, ők többen vannak, és hát előbb-utóbb ők határozzák meg a döntéseket, tehát nekünk elemi érdekünk az, hogy egy jó együttműködés alakuljon ki, és az ő kezdeményezéseikre figyeljük. Egyébként akkor ugye az egy állapot, ez nem egy érték. Az alakul gyorsan.
Olivia, ha innen nézzük, kihívása a fiataloknak a nem csupán megszólítás, hanem az aktív részvételre való bevonás, buzdítás?
Én azt gondolom, hogy ez minden generáció számára egy kihívás. A mostani generáció talán olyan szempontból még nagyobb kihívás, hogy azért meg kell küzdenünk a jelenlegi technológiai, digitális környezettel is, ami azért sokszor beszippantja a fiatalokat, de én pont a saját környezetünkben, és én nem csak a magyarországi németekről beszélek, hanem a többi nemzetiségről is, hogy van most egyfajta új lendület a fiataloknál. Tehát vesszük észre, hogy próbálnak azért egy kicsit visszatérni. Egyrészt érdekli őket mindaz, ami még az előző generációk munkája volt, illetve ami abból felépült, és sokkal inkább próbálnak visszatérni olyan tevékenységekbe, amik még akár az előző generációt is jellemezték. És ugyanezt látom azért sok más tagszervezetnél, más országokban is, úgyhogy azért van valamiféle remény arra, hogy itt a fiatalok számára nem csak a digitális világ jelenti a jövőt, hanem szeretnék főként a saját identitásuk erősítése, a saját családi kötelékek, a saját közösségi szerepnek a megtalálása érdekében nagyon fontos, hogy részt vegyenek minél többet a mi közösségeink munkájában is, és én bízom benne, hogy akár most a szervezettel, a fiataloknak a szervezetével, a jennel is sikerül a jövőben elindítanunk olyan újabb projekteket. A nyitottság meg lesz a mi oldalunkról. Én mindenképpen szeretném a kapcsolatot velük is tovább is erősíteni, illetve esetleg elindítani újabb projekteket velük. Mindesetre a nyitottság az mi oldalunkról megvan, és nagyon bízom benne, hogy sikerül megszólítani minél több fiatalt ebben az ügyben.
Vince úr, beszéltünk itt a politikai lobbiról, beszéltünk a közösségépítő szerepnek a fontosságáról. Ön szerint mit kell a FOEM-nek az elkövetkező időszakban, melyiket kell erősítenie, vagy inkább erősítenie, a politikai lobbit, vagy a közösségépítő szerepet?
Ez a kettő kéz a kézben kell haladjon, hiszen mindig fontos megtartani a tagszervezeteket, programokat ajánlani számukra, fontossá tenni a FOEM-ben való jelenlétet, és ezzel tud egy erőt mindig felmutatni a FOEM. A másik pedig a lobby munka, az érdekképviseleti munka, ami azt gondolom, hogy a fő célkitűzése kell, hogy legyen a FOEM-nek. Sajnos az erőforrások azok szétaprózódnak, hiszen munkacsoporti ülések, különböző konferenciák, rendezvények nagyon-nagyon sok energiát viszel, és anyagi erőforrásokat is, és ha megnézzük a nap végén, viszonylag kevés idő az, ami konkrétan lobby tevékenységre megy, tehát ezen ezen kellene változtatni, illetve ez a jövő kihívása is mindannyiunk számára, hiszen én azt mondtam a FOEN kongresszusán, hogy annyira maradok közel a szervezethez volt elnökként, amennyire ezt igényli majd a szervezet, illetve a kisebbségi intergrup elnökeként nyilván ezen a területen maradok, és azok a kapcsolatok, amelyek megvoltak, azok megmaradnak, és azok a lehetőségek, hogy a döntéseket befolyásolják, azok megmaradnak. Nyilván az Európai Parlamentben a következő 3-4 évben újra kell egy olyan határozat, ami megerősíti az őshonos kisebbségek támogatását, az Európai Bizottságot továbbra is minden eszközzel kell nyomni afelé, hogy változtasson a jelenlegi álláspontján, de ahogy a kérdésben is elhangzott, ez egy politikai akarat kérdése. Mostanra kiderült, hogy minden jogi és egyéb héjat lehántunk erről a kisebbségvédelmi kezdeményezésre, a Minority Safe Pact-ről, akkor a végén ott marad az, hogy a döntés az kizárólag politikai volt. A bizottság egyszerűen nem akart ezzel a kérdéssel foglalkozni. Hogy vesszük rá, hogy megváltoztassa a véleményét? Ez a következő időszak kihívása. Nekem is voltak kétségeim, amikor tavaly a kisebbségi szakértőkkel, egyetemi tanárokkal leültünk Brüsszelben egy szakértői konferencián, akkor pont ezt a kérdést tettem fel nagyon őszintén, lejárt a Minority Safe Pact, valószínűleg a pert elveszítjük, van-e más út, kitaláljunk-e valami egyebet, van-e olyan, amit eddig nem csináltunk, és feltétlenül azt kellene lépni ahhoz, hogy eredményesebbek tudjunk lenni, de azt mondták, hogy nincs, tehát ennek a politikai érdekképviseleti munkának nincsen alternatívája, javaslatokat megfogalmazni, és stratégiát kialakítani, és végül annak a stratégiának a célját elérni nyomásgyakorlással és a politikai döntés megváltoztatásával. Jobbat még nem találtak ki, de én mindig nyitott vagyok, ha új ötletek vannak.
Beszélgetésünk végéhez közeledünk, és apropó új ötletek, digitalizálás, digitális eszközök, mesterséges intelligencia beemelése, erről szól ma már minden, vagy szinte minden. Hogy látják önök az etnikai, nyelvi közösségeknek a kulturális értékei megőrizhetők akkor, vagy úgy is, ha ezeket beemeljük?
Abszolút, én nagyon bízom benne, és én nagyon azt gondolom, hogy ez a kettő ez együtt járhat. Meg kell tanulnunk bánni vele, és meg kell tanulnunk, hogy hogyan tudjuk ezt helyesen kezelni. Egyébként a FUEN-nek pont a legutóbbi kisebbségi fórum, amit szerveztünk, az pont erről a témáról szólt, és ott nagyon eredeti és jó kezdeményezéseket mutattak be különböző kisebbségi közösségek, tehát van már példa arra, hogy lehet ezt összehangolni és összeegyeztetni. Tény, hogy ez kihívás, és részben mi is még tanuljuk, hogy hogyan és miként kell bánnunk vele, de én egyértelműen pozitívan állok hozzá.
Azonban a kihívás kettős, tehát egyrészt az, hogy biztosítsuk, hogy a különböző platformokon a kisebbségi nyelveket nem hagyják ki, mert az volna a természetes, ugye, hogy a világnyelveken fejlődik alapvetően ez az egész digitális világ. A másik része pedig, mivel ez tényleg egy nyitott új világ, ebben helyet tud lenni minden kisebbségi nyelvnek, és rajtunk múlik az, hogy mennyi ambíciónk van arra, hogy kiteljesítsük a lehetőségeinket. Ugye az MDS-ben pont a kongresszuson a dokumentumban bekerült az, hogy akkor Erdély app és különböző új digitális eszközök hasznosítása, tehát erre van, azt gondolom, elképzelés, de érdekes, hogy a nagy tech cégek is érdeklődnek. Ezelőtt pár héttel a Microsoft képviselőivel találkoztam, aki pont ezt a kérdést tette fel, mit tehetnek ők a kisebb nyelvek, a regionális nyelvek támogatására, hogy azok ne maradjanak ki ebből a digitális forradalomból, és akkor különböző javaslatokat fogalmazhattunk meg, tehát résen kell lennünk, hogy ne maradjunk ki természetesen ebből az új világból.
Záró kérdés, és Vince úrnál maradunk. Mit tart a legfontosabb tanácsnak, vagy mi volt az, amit átadott az utódjának, Schubert Oliviának?
Pontosan az, amire a beszélgetésben is utaltam, hogy ne váljon politikai ideológiák összecsapó terévé a FUEN, hanem azt tisztán kell tartani. A kisebbségvédelem nem jobboldali, baloldali vagy középutas, hanem egy olyan erőfeszítés, amely az anyanyelv, a kultúra, az oktatás megőrzéséről szól, és ebben mindenkire szükség van. Nincsen olyan része a társadalomnak, vagy a mi közösségeinknek, aki ebből kihagyható, akire nincsen szükség. Úgyhogy ez az egyetlen tanács, amelyet Oliviának, akkor még nem tudtam, hogy ő lesz az elnök, de hát a jövendőbeli elnökre adtam. Egyébként sok okos dolgot lehet mondani, de én azt gondolom, hogy mindenki a maga útját kell járja, és Olivia is ezt fogja tenni, és biztos vagyok benne, hogy egy sikeres időszak elé néz a FUEN az ő vezetése alatt.
Olivia, önt mi inspirálta leginkább a Vince Laurent elnöksége idején, illetve mi az, amit másképp csinálna?
Ó, hát én nagy köszönet illet azért, hogy az elmúlt 3 évben Laurenttal együtt dolgozhattam. Hihetetlenül sokat tanulhattam és láttam az ő munkáján keresztül. Hát egyértelműen az az érdekérvényesítő képesség, amely előfellépett, nem csak az Európai Parlamentben, de mindazokkal a partnerszervezeteinkkel, nemzetközi szervezetekkel, kormányokkal, különböző társ szervezetekkel, az mindenképpen példamutató. Én azt gondolom, hogy az elmúlt elnökség egy jó csapatot alkotott, tehát nekünk most az elmúlt elnökségben voltak olyan tagok, akikkel igenis lehetett kezdeményezni, és tudtunk új utakat megnyitni. A mostani elnökség teljesen más tagokból áll, alig maradt valaki az előzőből, tehát biztos, hogy rá kell hangolódnom nekem is majd az új elnökségi tagokra, az ő gondolkodásmódjukra, és meg kell látnunk, hogy tudjuk továbbvinni ezt a megkezdett utat.
Schubert Olivia az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniójának az új elnöke, valamint Vince Laurent a szervezet leköszönő elnöke voltak a mai napra kész meghívottjai. Köszönöm a válaszaikat.
Köszönöm szépen.
Köszönöm.
Önöknek, tisztelt hallgatóim, köszönöm a figyelmet. Farkas Istvánt hallották, a viszonthallásra.